Minisztérium és misztérium. Ezt a hősi küzdelmet egyedül vívta meg. Az urával még azt se tudatta, hogy fölmondott Katicának. Titokban kereste föl Drumát is, akinek ügyvédi irodája már benépesült a kárvallott kommunisták rokonaival, mert híre terjedt, hogy micsoda ellenforradalmár, s védelmét mindenki rá akarta bízni. Az ifjú ügyvéd különben is piros arca lángolt a história lázától. Ő Ficsort kész örömest becsukatta volna, legalább 5 évi börtönt helyezett kilátásba, de a cseléd ügyet meglehetősen homályosnak vélte. Minden esetre levelet gépelt, melyet ajánlottan küldött el Bartosnak, felszólítván, hogy a lányt a törvény értelmében haladéktalanul engedje el. Vizi csak azért járt haza, hogy behányja magába az ebédet, vacsorát. Zorda nevett, idegeskedett, egy szót se szólt. Nem ismerte volna őt ilyen csip-csup ügyekkel háborgatni. Ha megkérdezte tőle, hogy hová megy, honnan jön, csak ennyit mondott. Minisztérium. Olyan rejtélyesen, mintha ezt mondaná. Misztérium. Valóban. Az urának ez volt a titokzatosság, a közélet, a politika nagy távlata, és ami kívül esett, oly potomság, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. A minisztérium ódon sárga épülete meghitt zajjal zsongott. Valahányszor átlépte küszöbét, édes bizsergés csiklandozta, s már a lépcsőn feltűnt arcán az a kenetes, önérzetes mosoly, mely azt jelentette, hogy itt ugyan minden a közé, de tulajdonképpen csak az övé, és ő itthon van, sokkal inkább, mint lakásában. Ismét köszönt a portás. Jól fésült titkárja az előszobában fogadta, már osztályozta, megrostálta látogatóit, akiket még egy gondos selejtezés után engedett színe elé. Ezeket Vizi leültette, s rendszerint bocsánatot kért, hogy nem mindjárt lehet rendelkezésükre. Panaszkodott a sok dolog miatt. Kedvenc szavajárása volt, hogy meghalni sem ér rá. Nyomogatta az íróasztalon álló csengettyű billentyűzetet, mint egy zongoraművész. Hivatalosan beszélt a vidékkel, behívatta referensét, ettől elkért egy aktát, fejcsóválva olvasta, vitatkozott vele, barátian, de fölényesen, hogy hatalmát az idegenek előtt is éreztesse. Aztán vendégei felé fordulva megkérdezte, hogy nem parancsolnak-e egy szivart. Az igenlő válaszra kulcsait előkotorázta a hátsó zsebéből, kinyitott egy asztalfiókot, nem sietve, hogy késleltesse a beteljesülés pillanatát, majd a doboz aranyozott fedőlapját félrehajtva eléjük tárta a szalagos szivarokat, melyek a reprezentáció szivarokhoz tartozván karrierjét voltak hivatva előmozdítani. Amíg tűzzel szolgált, lelkében elintézte, hogy egyel kevesebb szivarja van, s az aranyozott fedőlapot visszahajtva a dobozt ismét elzárta. Szerette ezt a szertartásosságot, és szerette a hivatal szellemét is. Délfelé kongott a harang, hirdetve, hogy megérkezett a miniszter. Az épület szinte templommá változott. Még a komoly állami fák is ünnepibben álltak az udvaron csinos vasrostéjaikban. Láttad, kérlek, a kegyelmest? Jó kedvében van ma? Pénzt akarok kunyerálni annak a szerencsétlen iparkamarának. Szervusz, kegyelmes uram, szervusz, méltóságos uram, a legalázatosabb szolgád vagyok. Barátai vették körül, akik előbújtak a bécsi ellenforradalmi tanyákról, vidéki birtokaikról, mind úriemberek testben és lélekben, mind kimosdottan és szagosan, az odökolóny és a purzsicsán dohány illatát lehelve. Ölelgették, veregették a vállát, ünnepelték, mert valamit hallottak, hogy elcipelték a parlamentbe. Ők is panaszkodtak, hogy mennyit szenvedtek, hogy mit raboltak tőlük azok a gonosztevők, de mégis éltek, és együtt voltak. Tegeződtek fiatalok az öregekkel, a második fizetési osztálya 8. mint egy nagy család gyermekei. Valami bájos, atyafiságos érzésben olvadt föl itt mindenki, folyton szolgálatra készen, a hivatalban és hivatalon kívül, megadva a titulust és respektust mindenkinek, katonai fegyelemmel és bizonyos önfegyelemmel is, abban a tudatban, hogy minden kölcsönbe megy, s később a ranglétrán bárki eljuthat a legmagasabb fokig. Ez volt az ő világa, több, mint az otthona. a mindene. Vizi kitűnő hivatalnok volt, szorgalmas, lelkiismeretes is. Ezt a föllebb valói és az alárendeltjei egyaránt elismerték. Még a szociális érzés se hiányzott belőle. Ha ügyes-bajos emberek fordultak hozzá, tüstént írta az utalványt valamely szervhez. Olykor maga is áldozott a módjához mérten egy árvaház, egy szanatórium fölállítására. Nem tűrte azonban, hogy egyénileg zaklassák, mert akkor mire valók a hivatalos intézmények? Azzal sem lehetett vádolni, hogy visszaéléseket követett volna el. Közpénzekből egy fillér se sikkadt el a kezén. De bolondja és balekja lévén a szívességtevésnek, abban a reményben, hogy szívességét viszonozzák, régi ismerőseinek, iparosoknak, kereskedőknek megrendeléseket, különböző engedélyeket eszközölt ki, akik ezt azzal hálálták meg, hogy nem hagyták fizetni, mikor üzletükben vásárolt. Ezen ő minden alkalommal megütközött, helytelenítette is, de fájt volna, ha a várt meglepetés elmarad. Neve napján a régi híres Kornél napokon a különböző iparágak, kereskedelmi cégek kisebb-nagyobb ajándékokkal kedveskedtek. Húst küldtek, tortát, likőrt, úgyhogy bőségesen kitelt a vendégséges asztal. Egy-egy gyűrűt, egy-egy ezüst órát is kapott, melyet puritánságára való tekintettel nem használt, csak az üvegszekrénybe zárta, s bús pillanataiban nézegette. Ezek az ajándékok közel sem értek föl a nekik tett szívességekkel, de jól estek, növelték önérzetét, bizonyos fakó költészetet árasztottak életére. Most is ezeket a barátságokat ápolgatta, ezeket az érdekszálakat bogozgatta a polgári kaszinóban, a bizottsági üléseken, a párt vacsorákon, éjjel-nappal. E mozgalmas időkben akart ugrani egyet azon a ranglétrán, melynek legmagasabb fokán már 10 éve megtorpant. Egy este vacsorára volt hivatalos az államtitkárjához. Vizi ilyenkor nyájas szalon emberré vedlett, még feleségével is elbeszélgetett. Ezt az alkalmat használta föl Viziné, hogy beavassa őt. Mielőtt elmentek, a házmester lakásba csalta. Vizi már másképp tárgyalt. Nem ismervén az ügy ezer ágát bogát, oly fölényesen léphetett föl, mintha a minisztériumban egy elintézetlen aktát sürgetne valamelyik hanyag fogalmazójától. Felesége büszkén tekintett rá. Mégiscsak más az, ha egy férfi beszél. Csak ennyi volt az egész. Mi van azzal a cseléddel? Nekem megígérte, méltóságos uram, ha megígérte, akkor jöjjön. És teljesítse kötelességét. Jönne az, de eddig az úr nem akarta engedni. Hogy-hogy? Fölmondott a cselédje? És elfogadta? Akkor ehhez nincs joga. A törvény világosan meghatározza a gazda és cseléd közti jogviszonyt. Ezt föltétlenül respektálni tartozik. Igen, szólt Ficsor áhítatosan a latin szó hallatára. Szóval, velünk ne bolondozzék. Ha nem áll be a helyére, rendőrökkel hozatom ide. Megmondhatja. Rendőrökkel. Ficsornak és feleségének csak ez kellett. Úgy álltak, mint a villám sújtottak, egymásra meredve. A börtön árnya húzódott végig lakásukon, kiterjesztették kezüket, mintha tiltakoznának a vád ellen, hogy ők valamit is elmulasztottak volna, de úgy is, mintha védekeznének a rájuk szakadó csapás ellen. Vizi befejezte mondókáját. Szégyelte, hogy ebben a csirkepörben ennyire latba vetette presztízsét. Tekintetét körüljártatta a pincelakásban. A konyhán 1,5 méterre fölhúzódott a talajnyírok, tenyérnyi fekete rózsákkal cifrázva a falakat. Penész szag csavargott, áporodott, nedves, mellyel elvegyült a tűzhelyen piruló vöröshagyma bűze. Az ablak oly alacsony, hogy az utcai járókelőknek csak a térdüket látni. Itt várakozott ő, amikor feleségét a parlamentbe vitték, s Ficsort leste, hosszú-hosszú órákig azon az alacsony dagasztószéken, melyet most megfújtak neki, hogy leüljön, csak egy pillanatkára, hogy el ne vigye álmukat. De ő nem ült le. Piszkosnak találta. Attól félt, hogy beszennyezi szalonkabátját. Különben is úgy emlékezett, hogy akkor a konyha berendezése valamivel csinosabb volt. és akkor szinte meg is áhította azt a csöndet, azt a bibliai igénytelenséget. Egy dívány állt akkor valahol, melyre szeretett volna leheveredni. Ez lenne az, ez a süppet, kiérdemült dívány, amelyből csombókokban lóg ki a tengeri fű. Egy csempe bögre égtelenkedett egyik sarkában, meg egy piaci szatyor, abból a májva szín bársonyból, mely valaha a MÁV első osztályos fülkeüléseit borította, de a forradalom után feltűnt itt-ott a proletár anyák még bugyogót is vartak belőle növendék gyermekeiknek. Elámult-e kopárság láttán. Zsebkendőjét orrához tartotta, ideges pillantással sürgette feleségét. Az még egyre tárgyalt, kóvályogva asszonyi tervtelenséggel. Tehát beszéljen vele, kedves Ficsor, és mondja meg neki, hogy határozza el végre magát. Nézze, talán ígérjen rá a bérére. Kell is annak a bér, nem törődik az a pénzzel. Nem? Villant meg Viziné szeme. Hát mivel törődik? Talán szeretőket tart? Az! És Ficsor megfeledkezve a köteles tiszteletről, könyökével oldalba bökte vastag feleségét, s röhögött. Hallod, az Anna szeretőket tart! Ficsorné fölhúzta ajkát, kivillantotta sárga lófogait, úgy vihogott azon, hogy az Anna, mármint az Anna, szeretőket tart. Viziné kíváncsi lett. Talán a gyomrát szereti? Annyit eszik az, mint egy madár. De hát akkor... Mit szeret? A munkát, méltóságos asszonyom, mondta Ficsor. A munkát? Olyan lány az, mondta a házmesterné, hogy meg kell erre aranyozni a kezét. És mosolygott, mint aki határozottan lát valakit. Viziné maga se tudta, hogy a két kijelentés közül melyik hatott rá mélyebben. A házmester velős, minden szólam nélkül való biztatása, vagy a házmesterné szinte költőien egyszerű beállítása. Mind a kettő általánosság volt, de néha az általánosságban van a legtöbb tartalom, mert nem köti meg a képzeletünket, s szabadjára hagyja csapongani. Katica még ott volt nála, de már csak félig. Hagyta, hadd csináljon, amit akar. Lakását se rakatta vele rendbe. Majdnem örömmel szemlélte, hogy gyülemlik napról napra a por. Piszok. Amint Katica ásítva és álmosan eltehénkedett a konyhában, a másikat látta helyette, mellette és mögötte, aki majd mindent helyrepótol, és fürgén, csodálatosan mozog, mint egy tündér. Majd ő, aki csak a munkát szereti, a munkát, és egyes nehezebb munkákat egyenesen félre rakatott számára, mint holmi becses ajándékot egy kedvesünknek, akit különösen ki akarunk tüntetni. Mindent tőle várt. Mikor lehunyt a szemét, megjelent az, akiről csak azt tudta, hogy meg kellene aranyozni a kezét. Az aranykezű cseléd, ez az aranykész pedig, mely mint egy tömör, sárga aranyból volt, meg-megcsillant a homályban, s vezette őt tovább, tovább. Csak hogy történt valami. A románok átköltözködtek közvetlen közelükbe a Krisztinába. Akikre első hetekben ájult meglepetéssel tekintett, úgy jártak háza előtt, mintha ott születtek volna. Annyira megszokta őket, hogy rájuk se nézett. Vasárnaponként a karcsú fekete tisztek befűzve a parfümtől büdösen sétálgattak a bástya sétányon egy Orfeum csillag társaságában. Kirándultak az Istenhegyre, a füvön uzsonnáztak alkalmi babájukkal, kodakjaikkal lefotografálták őket. A Philadelphia kávéházban magyar nótákat húzattak fülükbe, melyeket valaha erdélyi diákkorukban, mikor szerelmesek voltak, maguk is vágyakozva daloltak. A legénység a vérmezőn ütött szekértábort. Este a kondérokban vacsorát főztek, tábortüzek gyulladtak, s a budai szolgálók, akik már régen nem láttak igazi katonákat, csak a féle zöld káderes lógósokat meg vörös hektikásokat, körülállták őket. Katica Lajosát elcsípte a rendőrség, mint rovotmúltú betörőt. A lány fogott magának egy románt, egy alig 20 éves havas alföldi pásztort. A vassisakos vitéz még soha életében nem látott ilyen szép nőt. Derekát átölelve, kezét kezébe téve sétálgatott vele a vérmező körül, bámult a pirosra festett száját, angyalszőke haját. Jelekkel esküdözött, hogy feleségül veszi, csak jöjjön vele Romániába. Minden nap virágcsokrokkal várta a kapu előtt. Gyakran bement a lépcsőházba is. Ezen mindenki fölháborodott. Etel többé nem állt szóba Katicával, ezzel a hazaárulóval. Steffi pedig azt híresztelte, hogy Katica román kém. Viziné csapkodta a kezét, hogy micsoda botrány, micsoda szégyen a házára, de intézkedni nem mert. Félt a megszálló sereg bosszújától. Druma ajánlott levelére sem érkezett válasz. A helyzet tűrhetetlenné vált. Kezébe vette a napernyőt, s egyedül elindult. Poros szürke alkonyat volt, mely a nyár derekán az őszre emlékeztetett, amikor majd korán sötétedik, s a kéményeken besivalkodik a vihar. Botladozott a hepehupás tabáni lankán. Az ismert Krisztina a cirkáló járőröktől idegennek egy különös gyarmatnak tetszett. Tudta, hogy a ház körülbelül hol lehet. A házmester beszélgetésük során többször elmagyarázta, hogy egy bába is ott lakik, Karvai Erzsébet. Künn van a cégére, kisbaba, akit kádban füröztenek, s a házba gerendás kapuajjon lehet bejutni. Bartosék üvegajtaja az udvarra nyílik, a falon Szent Flórián képe, alatta egy piros mécs. Az Árok utcában csupa földbe süppett, düledék viskó van, egyik olyan, mint a másik. Ezek között eltévedt. Egy roskatag vityilló előtt üldögélt valami félhülye nénike, az nehezen megértette, hogy mit keres, s fölvilágosította, hogy valamivel följebb ment, vissza kell fordulnia. Sietett, mint aki valami tilosat művel. Az emberek bizalmatlanul figyelték. Félni kezdett. Egy gyöpös dombra érve megpillantotta Karvai Erzsébet cégérét, a fürdőcsecsemővel, s a kapuajba lopakodott. A Szent Flórián kép, a lobbadozó, piros mécs a falon, biztatóan intett feléje. Az volt a terve, hogy kihívatja, beszél vele, elcsalja, ha lehet, azonnal, de minden esetre meg akar győződni, hogy milyen. Kis táskájában kotorászott, pénzt vett ki, hogy valakivel beizenjen érte. De az Árok utcában lélek se járt. A szűk, piszkos udvar fölötte az ón szín égbolttal elhagyatott volt. Belülről hangokat hallott, nőhangokat és gyermekhangokat, tétován. A szél egy ablakot csapott be, falhoz lapulva várt. Az a bizonyos üvegajtó egyszerre kitárult, s az udvarba szaladt egy mezitlábos fiúcska, a Bandika, utána egy nő. Viziné szíve megdobbant. A nő körülbelül olyan magas volt, mint ő, de izmos, tagba szakadt, arcbőre sárgásbarna, nagy kócos haja és sűrű szemöldöke, szénfekete. Valami színe hagyott bordó ruha lógott róla. Rohant a fiúcska után, aki a kerekes kút kávája körül csintalankodott, elkapta a fiúcska kezét, megfenyítette, aztán szeretettel karjára kapta, többször megcsókolta. Úgy vitte be a lakásba. Pár perc múlva megint kijött egy bádog lavorral. Vizet húzott a kútnál, teleöntötte a lavort, s amint befelé indult, oldalt pillantott. Tekinteteik ekkor találkoztak. Viziné a napernyőjét kissé fölemelve intett neki. Aztán a bal kezével is intett. A nő ezt nem vette észre, talán nem is értette. Ismét besietett. Nem mutatkozott többé. Már sötétedett. Később egy férfi lépett be a kapun, nyilván a szemlész, aki csak bámult, hogy mit keres itt egy úriasszony. Jónak látta kereket oldani. Nem egészen úgy sikerült, ahogy tervezte. Mégsem bánta meg a kalandot, mert most tulajdonképpen szemével látta, hogy erős, iparkodó, deréklány. Főképp azt tetszett, hogy oly nyájas volt ahhoz a gyerekhez. Aztán legalább szilárd anyagja lett képzelődésének. Otthon eldicsekedett Ficsornak. Láttam! Hogy tetszik, méltóságos asszony? Hát, nem rossz képű. Áldott teremtés az! Majd meg tetszik győződni! De mikor? A napokban. Most már találtunk a helyébe egy lányt. Ma mondták, hogy elengedik. Ne tessék nyugtalankodni! Etel és Steffi, mikor a második emeleti folyosó két szemben lévő ajtajában ülve kavargatták a tortának való cukros tojáspépet, erről társalogtak. Annának hívják, igazán? Drumáné terjesztette a hírt, aki minden pletykát kiszimatolt. Ez a sótlan, ízetlen, tüneményesen műveletlen kis asszonyka a háborúban közönséges ápolónő volt, akkor vétette el magát azzal a gyönyörű urával, amikor az fejlövéssel feküdt a marosvásárhelyi hadikórházban. Alattomosan settenkedett a lépcsőházban egy egérke módjára, cincogva beszélt. Egyszer Viziné háta mögé került, s rátört a maga tapintatlanul bizalmaskodó modorával.
Hallottuk, hallottuk! Mit fizetsz neki?
Moviszterné is tőle tudta meg. A szép doktorné rózsás kalapjában főpróbára ment, amelyre szabad jegyet kapott valami színész ismerősétől. Megint egy új irodalmi siheder kísérte. Vizinét a kígyótéren pillantotta meg. Megállította, erre terelte a szót.
Nem mond, édesem, tehát még helybe se állt, azt beszélték, hogy már tegnap beszegődött.
Viziné rázta a fejét.
És amint múltak a napok, Anna jótékony alakja csak kötkép gyanánt remegett előtte, egyre messzebb és messzebb. Sokszor már azt hitte, hogy ábránd az egész, s az, akit látott, voltaképp nincs is.